Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Bényei Serbán Attila ügyvédet, aki most már többszörösen vendégünk.
Igen, köszönöm szépen a megtiszteltetést, és én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Decemberben mi is lehetne más a témánk, mint valamiféle évvégi aktualitásokkal készülni, és talán lehetne az a műsorunk címe, hogy évvégi szösszenetek. Több mindenbe belekóstolnánk. Kicsit a közlekedésbe, kicsit a vásárlásba, utána pedig a szilveszteri mulatságokba, talán így lehetne összefoglalni. Kezdjük is azzal, hogy itt a tél, ködös az idő, hó is esett, már latyak is volt. A téli gumi kérdése, hogy mikor kell egyáltalán kötelezően Magyarországon téli gumit használni, vagy nem kötelező, csak ajánlott, és mi a helyzet külföldön?
Magyarországon a téli gumi használata az nem kötelező. A jogszabály egy általános profilmérséget határoz meg, ami azt jelenti, hogy a guminak a futó felületén minimum 1,6 mm-nek kell lenni a profilmérségnek. Ez téli gumik esetében legalább 4 mm kellene, hogy legyen. Tehát Magyarországon nincs kötelező téli gumi, azonban általános megtévesztésszerű szokott ez lenni, mert ugye bár jogszabály nem írja elő a kötelező téli gumi használatot, azonban, hogyha balesetet okozunk, és a biztosítónk ugye helytáll helyettünk, akkor a baleset jellegétől függően a biztosító visszatérítési igényt támaszthat velünk szembe, hogyha nem volt téli gumink, és erre visszavezethető a baleset oka. Tehát, hogy csúszós volt az út, nem egy lefutott nyári gumival közlekedtünk, ugye balesetet okoztunk, előfordulhat az a helyzet, hogy a biztosító bárki megtéríti a káros útnak a kárát, viszont rajtunk követeli az összeget tekintettel arra, hogy nem az útviszonyoknak megfelelően volt a gépjárművünk felkészítve. Ez szokott lenni itt ebbe az egészben a csűrcsavar, hogy bár jogszabály nem írja elő, de azért ajánlott mégis a téli gumi használata. Gondoljunk csak például a taxisokra, nekik elő van írva, hogy taxin például kötelező a téli gumi. Egyszerű, halandó, földi embernek viszont nem kötelező a téli gumi. Hogyha körülnézünk, akkor általában nálunk ugye Ausztriát szokták említeni, mint példa. Ott november 1 és április 15 között kötelező a téli gumi, amelynek ugye a minimális profil mélysége 4 mm kell, hogy legyen. Hogyha a másik oldalra nézünk, a Románia irányába, akkor ott az a szabályozás, hogy téli útviszonyok mellett kötelező a téli gumi használata, de ugye nincs erre meghatározott időszak, hogy ez mikortól meddig kell, hogy legyen. Náluk a futófelületnek a barázda mélysége az kicsit megengedőbb, mint Ausztriában, mert ők azt mondják, hogy legalább 1,6 mm-nek kell, hogy legyen. Tehát nem 4 mm-t írnak, ők 1,6 mm-t írnak elő.
Én annyira nem értek hozzá, de hogyha ezt a nyári gumihoz hasonlítjuk, akkor mi a különbség? Tehát mennyi a különbség számszerűsítve?
Hát, hogyha ugye ha minket és Romániát nézzük, ugye akkor nagyjából a minimális profilmérség az mind a kettőnél ugyanaz, tehát 1,6 mm. Hogyha Ausztriát nézzük, ugye az a 4 mm, általában azt hiszem a téli gumiknak a gyári állapotban olyan 9 mm, 8-9 mm között szokott lenni a magának ugye a futófelületnek a mélységet, ez az úgynevezett profilmérség. Tehát ahhoz képest az 1,6 mm az már egy egészen lefutott téli gumit takar. De ők Romániában azt mondják, hogy nekik ez még így jó, vagy nekik ez még így elfogadható. Másik közkedvelt célpont lett talán Lengyelország, így a téli időjárási viszonyok közepette. Ők nem írják elő kötelezően, de ez az erősen ajánlott kategória, tehát nem kötelező, de ajánljuk, tehát jó, hogyha van. És náluk a profilmérség az nem lehet kevesebb 4 mm-nél. Tehát Romániában 1,6, Ausztriában is 4 mm, Lengyelországban is azt mondták, hogy ilyen 4 mm-ben húzták meg ezt, hogy ott kell lenni a kötelező profilmérségnek.
Mi a helyzet a hóláncon?
Hóláncot nem írják elő, nem kötelező, jó, ha van kategória, és mindenhol máshol is így vannak vele, hogy jó, ha van. Ausztria megint csak egy kivétel, mert ott viszont a határon ellenőrizhetik, hogy van-e nálunk hólánc.
Maradjunk még egy picit a közlekedésnél. Ünnepekkor általában sokkal több az ittas vezetés, ebből kifolyólag a baleset is. Mit tudnál erre vonatkozóan mondani? Mikor szabálysértés, mikor bűncselekmény? Mire figyeljünk? Hát legjobb, hogyha az ember ugye, ha vezet, akkor semmit nem iszik, de egy picit boncolgassuk ezt.
Ugye ez jogi megfogalmazásban általában az ittas és borult állapotról szoktunk beszélni. Tehát az ittas, amikor valaki ugye alkoholt fogyaszt, és úgy vezet, a borult állapot, pedig amikor valaki valami más szert fogyaszt, és úgy ül volán mögé. Büntető törvénykönyvben ez vétségként van apostrofálva, vagy vétség a minősítése magának a cselekménynek, és ez 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát ez a büntetési tételnek a felső határa alapesetben. Ugye ez attól függően, hogy mi az ittas állapotban elkövetett közlekedésnek mi a joghátránya, ez úgy megy felfelé. Tehát ha 3 évig terjedő szabadságvesztés, hogyha a bűncselekmény súlyosítási sértést okoz, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, hogyha a bűncselekmény ugye maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz, 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, ugye, hogyha halált okozunk, és 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, hogyha a bűncselekmény 2-nél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. Tehát így megyünk felfelé. Alapesetben ez egy, mint ahogy említettem is, egy vétségként apostrofált cselekmény, ami 2 évig terjed, de látjuk, hogy ez nem játék, meg nem tréfa dolog, mert onnantól kezdve, hogy ha csak ugye egy kartörést, vagy bármit okozunk, akkor az már igencsak emelkedik a büntetési tétel, úgyhogy nem jó ezzel reckírozni, hogy az ember csak egy kis kupicácskával iszik, és volán mögé ül. Bűncselekmény onnantól kezdve, hogy ha valakinek a szervezetében 0,5 g per liter véralkohol, illetve 0,25 mg per liter levegőalkohol koncentrációnál nagyobb érték van. Tehát itt két, mint látjuk, kétféle érték és meghatározásra került. Az egyik egy véralkohol, ugye amit magából a vérből, tehát vérvétellel állapítanak meg. A másik egy légalkohol, ami ugye a mostani modern szondákhoz lett megállapítva, ez ugye légalkohol. Ez úgy néz ki, hogyha valakit megállítanak itt ugye az ünnepek alatt, ezt a rendőrség is szokta súlykolni, ugye, hogy fokoz, ugyanúgy a másik ilyen a húsvéti ünnepek, mindig súlykolják, hogy ugye számítani lehet ilyen ellenőrzésre, hogyha itt valakit megállít a rendőr, ez nem azt jelenti, hogy rögtön és azonnal orvoshoz viszi, ahonnan vért vesznek tőle, hanem ennek a menete ez úgy néz ki, hogy az ember orra alá tolják az alkoholszondát, amit ugye meg kell fújni, és ugye innen számítják a levegő alkohol koncentrációját, tehát ez a légalkohol szintmérés. Hogyha ott megfújtuk a szondát a helyszínen, és ugye bármit is kimutat, tehát hogyha 0,25 de főleg, hogyha 0,25 századnál nagyobbat, akkor utána bekísérnek minket a rendőrkapitányságra, az autót ott kell hagynunk, le kell zárnunk. Hogyha voltak utasaink, ugye akkor ők, vagy hogyha van olyan utasunk, aki józan, és van vezetői engedélye, akkor ő tovább hajthat a járművel. Hogyha az utasoknak nincs jogosítványa, akkor ők sajnos gyalog vagy tömegközlekedéssel folytatják útjukat. Tehát bekísérnek minket a rendőrkapitányságra, ahol egy hiteles szondát dugnak az orrunk alá, és ugye az fogja majd a hiteles mérést mérni. De ez minden esetben bent történik a rendőrkapitányságon. Hogyha megtagadjuk a fújást, akkor tulajdonképpen akkor kerül sor a véralkohol szint mérésre, tehát akkor visznek be minket orvoshoz, ahol ugye vért vesznek tőlünk, és onnan alapítják meg majd a véralkohol koncentrációt. Általában akkor szokták megtagadni a levegőalkohol koncentráció mérést, hogyha nagyon határérték közeli értékről beszélünk, tehát ilyen 0,26-0,27 körül esett ugye a helyszínen, akkor ugye bent a rendőrkapitányságon általában megtagadják, és akkor kerül sor, akkor ugye elviszik az embert orvoshoz, és ott kerül sor ugye a vérvételre, és akkor van esély arra, hogy még annyit tisztul a szervezet, hogy a bűncselekmény kategóriából kicsúszunk, de ugye szabálysértésben még bennmaradunk. Mert ugye nálunk, Magyarországon, ez nagyon fontos, ezt az elején kellett volna tisztázni, hogy a zéró tolerancia van. Tehát, hogy mindenféle alkohol fogyasztása tilos vezetés előtt. Tehát nekünk, amikor autóba ülünk, akkor 0,00-nak kell lenni a véralkohol és a légalkohol szintünknek is. Más országokban ez megengedőbb, régen nálunk is megengedőbb volt a szabályozás, de ugye a jogalkotó úgy gondolta, hogy akkor vagy mindent, vagy semmit, tehát hogy aki autóba ül, az ne fogyasszon alkoholt, és így nullában lett meghúzva a határ. Ugye, hogyha a bűncselekményi kategóriából kicsúszunk, akkor szabálysértésért kell felelnünk. A szabálysértésnél általában ugye pénzbírság szokott lenni. Mert három szabálysértési kategória van, a megrovás, ugye a pénzbírság, közérdekű munka vagy elzárás. Elzárást ezért nem szoktak kiszabni, közérdekű munkát szintén nem. Ugye a megrováshoz azért ez kicsit több, általában a pénzbírság szokott maradni. Azért mondom, hogy általában, mert hogyha az ember notóriusan fogyaszt alkoholt járművezetés előtt, tehát van ilyen mértékű előélete, akkor már nyilván a büntetési tétel is ahhoz igazodik.
Térjünk át a másik nagy csomagunkra, a vásárlás témakörére. Többször halljuk azt a fogalmat, orgazdasság. Mit is jelent ez? Mikor csöppenhetünk abba bele, hogy orgazdasság bűncselekményével találkozhatunk?
Az orgazdaság tényállása, vagy az orgazdaság tényállásában 2021. január elejétől jelentős változás lépett életbe. 2020-ban módosították úgy a büntető törvénykönyvet. Az 53. szakasz ugye megszüntette az orgazdaság tényállását. Innentől kezdve, hogy az orgazdaság az nem számít különálló bűncselekménynek, mert a jogalkotó ezt a büntettet beolvasztotta a pénzmosás tényállásába. Ugye ennek köszönhetően 2021-től, mint pénzmosás ezen eset körére hivatkozunk csupán. Az orgazdaság megmaradt egy úgynevezett járulékos bűncselekménynek, ami egy másik tettes által elkövetett vagyonelleni jogsértésből származó dologgal kapcsolatban hajtható végre. Tehát az orgazdaság akkor is büntethető, ha ugye az alapbűncselekményünknek az elkövetője az ismeretlen, vagy esetleg ő nem büntethető. Úgy van megfogalmazva, hogy a pénzmosásba lett ez belépítve, hogy a pénzmosás követel az, aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont megszerez, felette rendelkezési jogosultsággal bír, megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, átalakítja, átruházza, illetve elidegenítésében közreműködik. Tehát hogyha egy életből vett példa, ugye tudom, hogy az autó lopott, más lopta el, én viszont tovább értékesítem. Ez egy klasszik orgazdaság.
Mondjuk kis tárgyaknál mit tudsz mondani? Tehát, hogyha például, csak mondok valamit, parfümöt szoktak bárhol, már a parkolóba tukmálják ránk, bennem felmerül az a gyanú, hogy lopott. Ha mégis megveszem, elkövetek bizonyos bűncselekményt? Hogyha, ha csak a gyanúja is
ha
felmerül.
Ha csak a gyanúja, benned. Tehát ha már a gyanúja felmerül benned, akkor igen, mert ugye te is sejted, hogy az valószínűleg nem tiszta. Viszont te nem orgazda leszel, mert ugye az orgazda az, akitől te megveszed. Te csak közreműködsz ennek az egész folyamatnak és rendszernek ugye a fenntartásában és működtetésében. Tehát, hogyha már alapos gyanúd van arra vonatkozóan, hogy egy 30 ezer forintos parfümöt te meg tudsz venni 5 ezer forintért, akkor igen. Igen, tehát te is belecsúszol ebbe a kategóriába.
És akár szabálysértés is elkövethetsz.
Akár szabálysértés is elkövethetsz. Igen.
A másik a hamisítványok témaköre. Sokszor halljuk azt, hogy megveszem a drága márkájú dolgot ugyanígy olcsón. Ezzel mi a helyzet?
Itt rögtön ide citálnék, ugye a gazdaság, és van egy OECD-nk, és ugye van egy EUIPO nevezetű szervezetünk. Az OECD az egy gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet, az EUIPO pedig az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala. Ugye ők ketten vizsgálták ezt a Lajstrom, mert ugye amiről most beszélünk, azt tegyük tisztába, az egy védjegy. Az egy védjegy bitorlás, az egy védjegy kérdés. Tehát, hogyha a klasszikus kis ugró vadászó állatos, tehát a Puma, vagy ugye a Nike jelre gondolunk, hogyha ilyen felsőket te megveszel akármilyen távol-keleti piacon, az töredék áron, ugye senkinek nem merül fel kétség afelől, hogy az hamisítvány. De ugye azon túlmenően, hogy ez egy hamisítvány, ugye ott egy védjegy bitorlás is van. Ezt a szegmenst vizsgálta az előbb említett OECD és EU IPO, és Egyébként döbbenetes, hogy arra a megállapításra jutottak, hogy az Európai Uniós kis- és középvállalkozások csupán 10%-a rendelkezik szellemi tulajdonjogokkal. Tehát, hogy hiába kitalál valaki unión belül, mint kisvállalkozás egy jól menő terméket. Például egy, ugye hazánkban is egyre népszerűbbek ezek a kézműves táskák, kézműves kelmék, ugye, amit kisvállalkozók kezdenek el csinálni, alapvetően jó minőségi termék, alapvetően ők kitalálnak rá valamiféle védjegyet, vagy lajstromot, vagy bármit, ezt nem védetik le. Mert alapvetően egy hosszadalmas procedúra, alapvetően egy bonyolult procedúra, és alapvetően egy rendkívül költséges procedúra. De ugye onnantól kezdve, hogy ők ezt nem védetik le, onnantól kezdve, hogy ha bárki más elkezdi ugyanezekkel a védjegyekkel, ábrákkal gyártani az ő saját termékét, aki először elkezdte ezt gyártani, és akinek jó minőségű terméke van, az nem léphet fel a másik úgymond hamisítóval szemben, mert hát ő azt rátette, de nem védette le. Tehát innentől kezdve meg sajnos körbe is értünk. Amit itt az EU IPO megállapított még, és amire szeretnék kitérni, hogy a hamisítással kapcsolatos konkrét számokat állapítottak meg, ami a leggyakrabban hamisított termékek a különböző gépek és elektronikai cikkek, ez az összes lefoglalt terméknek a 29%-a volt, vannak ruházati cikkek is 18%-ban, illatszerek és kozmetikumok 10%-ban, valamint játékok ugyanígy 10%-ban. A kutatással érintett lefoglalt, hamis és jogsértő termékek nagy része Kínához köthető. Az online kereskedelemben kínált hamis termékek 85%-a, az offline árult hamis termékek 51%-a származik ebből az országból. A sorban ugye Kínát Hongkong, Törökország, Szingapur és Malajzia követi. Tehát ez valami egészen bődületes számok ezek. A hamis termékek 42%-a postai úton, 27%-a vízi úton, 19%-a légi úton, 6% közúton, 4% futárszolgálattal, 1% vasúton és 2% egyéb módon érkezik a célországokba. Azt kell mondanunk, hogy nincs nagyon új a nap alatt, mert szerintem a 90-es évek óta, mióta ugye Kína teret nyert magának, vagy elkezdett teret nyerni magának itt az európai kontinensen, azóta a hamisítványok jó része Kínához köthető. 2022-es kutatási számok ezek, tehát hogy mondhatni, kis túlzás, hogy ez napjainkra se sokat változott.
Elképesztőek ezek a számok, amit mondtál, de én visszatérnék még a kérdés elejéhez, hogyha mégis megvesszük, tudjuk, hogy hamisítvány, de olcsóbb, hadd legyen nekünk is az a márkajelzés a táskánkon, a pólónkon, akkor elkövetünk-e valamilyen szabálysértést, vagy valami mást?
Mi, mint laikus egyszerű vásárlók, nem. Mert mi csak megvettük azt, ami ugye kikerült kereskedelmi forgalomba. Az, akitől mi megvettük, vagy ahol ezt legyártották, mert ugye látható az, hogy ugye ezek a termékek Kínából jönnek, tehát hogy nem az egyszerű kínai árusbácsi az, aki tulajdonképpen a védjegy bitorlást elköveti, mert ezt mindig úgy hívjuk, hogy bitorlás, tehát a védjegy bitorlást elköveti, hanem az a gyár, ahol ezeket elkezdik megcsinálni, vagy legyártani, és akik ugye ezt osztják széllyel a világban. Ők azok, akik tulajdonképpen ezt a cselekményt elkövetik. Itt nem is annyira a büntetőjogi vonzata mérvadó ennek, hanem itt ugye a polgárjogi kártérítési igények, mert hát azért mégiscsak valaki, ugye egyszerű laikusként járva-kelve a világba, valaki egy jó minőségi terméket akar megvenni, amit lát a boltban, lát a reklámokban. Jó minőségű, ám drám, ugye az eredeti, az drága termék. És akkor ezzel szemben meg bejön számtalan millió, 10 millió, 100 millió számra, az ugyanúgy kinéző, ugyanolyan első ránézésre ugyanolyan paraméterekkel rendelkező másik termék, ugyanazokkal az árujelzőkkel, védjegyekkel, mindenekkel, de ugye ahogy elkezdjük ezeket használni, ott derül ki, hogy tizedét vagy századát sem bírja annak, amit az eredeti termék tud.
Említetted az online vásárlást, és egyre jobban elszaporodóban van, már sokan a karácsonyi ajándékokat így szerzik be. egy pici speciális ahhoz képest, amikor boltban vásárolunk. Ha beszélnél az elállási jogról, hogy mit akar ez, mik a jogaink az online vásárlás során?
A 45/2014-es kormányrendeletet citálnám ide, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól. Itt az online vásárlásnál meghatároz egy úgynevezett elállási időt, ez vagy más néven cooling off ennek a neve. Ha online vásárolunk terméket kereskedőtől, én mint fogyasztó, tehát nagyon fontos, nem mint kereskedő, nem mint cég, hanem mint magánszemély vásárolok egy kereskedőtől online, akkor ott 14 napos elállási jogom van. Tehát megérkezik hozzám a termék, én azt átveszem, megnézegetem, és időközben kiderül, hogy mégse ilyet szerettem volna, kisebb, nagyobb, zöldebb, feketébb, sötétebb, világosabb, mint amit én szerettem volna, meg mint ahogy én azt a képen láttam, mert ugye nagyon fontos, hogy online vásárlásnál nem tudjuk megtapogatni az adott terméket, nem tudjuk részletesen megnézni, hanem pár képre, és ugye egy leírásra kell hivatkoznunk, mikor ezt megvesszük, akkor ugye 14 napos elállási időnk van, tehát 14 napunk van arra, hogy visszaküldjük, egyeztessünk a kereskedővel, hogy esetleg kisebbet szeretnénk, nagyobbat szeretnénk, van-e más színben, vagy abóvó magát a terméket nem szeretnénk, mert mégsem úgy néz ki, ahogy azt mi szerettük volna.
De ez mondjuk ajándék, és mondjuk eltelt a 14 nap, akkor milyen jogaink vannak?
Hát az a baj, 14 napon túl már nagyon semmi. Itt minden esetben ugye a kereskedő jó indulatára vagyunk bízva, hogy ő még ezt hajlandó-e kicserélni, becserélni, átcserélni, avagy sem. Saját tapasztalat, de ez jogszabályban nincs rögzítve sehol, hogy azért itt ünnepek környékén a kereskedők megengedőbbek-e szabályozás tekintetében. Tehát, hogyha megvan a nyugtánk, megvan a számlánk, akkor nyugodtan vissza tudunk vele menni, vissza tudjuk küldeni, ki tudjuk cserélni.
És elérkeztünk a jogi gyorstalpalunk utolsó témájához, az évvégi petárda, tűzijáték, illetve a csendháborítás témaköréhez, és kezdjük egy picit a petárdával, mert ugye az már évek óta Magyarországon tilos, ehhez képest mindig halljuk, hogy azért szilveszterkor valahonnan még mindig előkerülnek, és halljuk a petárda dúrogtatásokat.
Így van, ugye azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a petárdázás az tilos, tehát hogy petárdát nem is lehetne árusítani sem szilveszterkor, sem pedig soha. És igen, sajnos az a szomorú tapasztalás, hogy mégiscsak pult alól innen-onnan kerülnek elő ilyen jellegű pirotechnikai eszközök az évnek ebben az időszakában.
Ez bűncselekmény, vagy ez szabálysértés?
Ez szabálysértés, valaki... főszabályként ez szabálysértés, ugye maximum 200.000 forintig mehet ennek a büntetési tétele. Itt mindig ugye a tettenérés az, ami egy nehézkes kérdés, és ami megfoghatatlanná teszi ezt az egész cselekményt, mert hát ugye valaki sétál az utcán december 31-én, eldob egy petárdát teszem a Szép utcába, a következő petárdát meg eldobja az Ősz utcába, és a két utca között van másfél kilométer távolság, tehát ez megfoghatatlan tulajdonképpen. Tehát hiába hívom én fel a rendőrséget, hiába fordulok a jegyzőhöz, vagy bármihez, bárkihez, hogyha nem megyek oda, nem fényképezem le az embert, vagy nem támasztok magam mellé még másik három vagy négy tanút, akkor ez a cselekmény tulajdonképpen megfoghatatlan.
De ha mondjuk látom, hogy konkrétan kidobja el, és mondjuk tudok éppen rendőrt hívni, akkor tetten érhető azért.
Persze, tetten érhető, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk keresztmetszet ennek az egésznek. Tehát, hogy a csillag, tehát olyan szerencsés csillagzat alá kerüljön valaki, hogy van egy petárdázó embere, ő látja, és pont mellette áll egy rendőr, tehát ez nagyjából a megfoghatatlan kategória.
A tűzijátéknál azt olvasom, hogy vannak különböző kategóriák, vannak engedélyköteles kategóriák és nem engedélyköteles kategóriák, hogy egy picit még erről beszélni.
Igen, különböző kategóriák vannak, mint ahogy te is mondtad ezt. Az 1-es és 2-es pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni. Tehát ez a tortára tesszük, kis meggyújtható tűzijátéknak hívjuk, de hát ugye köze nincs a tűzijátékhoz, de mégis szépen csillogva ég el. Még ugye a 3-as osztályba sorolt termékeket csak december 28 és 31 között lehet megvásárolni. Illetve ugye a professzionális 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat pedig csak szakképzett személy veheti és ugye szerezheti meg. Ennek a fontos szabálya ugye, hogy ezeket a harmadik osztályba sorolt tűzijátékokat december 31-én 18 órától használhatjuk, január 1-én 6 óráig. Ez ugye a fő szabályunk. A adott esetben itt kicsit beletúrva ennek a szabályaiba, fontos megemlíteni, hogy a fővárosi közgyűlés most 2025-ben, októberében fogadott el egy új rendeletet, ugye a pirotechnikai eszközök szilveszteri felhasználásáról Budapesten, illetve a főváros területén, és ott az egyes kerületek térképen lebontva meg van határozva, hogy hol lehet ezeket használni, illetve hol nem lehet használni. Tehát, hogy kategorikusan itt sem lehet kijelenteni azt, hogy akkor december 31-től január 1-ig, ami a csövön kifér, azt lődözzük fel az égre és gyönyörködjünk benne, mert például meg kell vizsgálni, hogyha fővárosi lakosok vagyunk, hogy az adott kerület adott részén el lehet lőni, avagy sem. Ezeket a tűzijátékokat.
Tehát kimondhatjuk azt, és most nem csak Budapest vonatkozásában, hogy érdemes azért a helyi szabályokat is megnézni, a helyi szabályozást, hogy mit mond ki ott a helyi szabályozás.
Így van.
És maradt a csendháborítás, hogy mi van akkor, amikor jó a buli, hangos a zene, és már hajnali 3 van, és még mindig megy a dob és rezeg a ház.
Igen, ez annyival könnyebb, mint ugye a petárdázás, hogy ez nem úgy van, hogy valaki eldobja egyszer valahol, utána meg sétál 20 métert, és eldobja valahol máshol még egyszer, hanem itt ugye helyhez kötött maga a buli, tehát valószínűleg nem egy vándorbuliba ütközünk bele, hanem tényleg a 10. emeleten a vizék Kovács Jánosék dübörögtetik a zenét egy fest non-stop. Ez ugye főszabályként egy szabálysértési tényállás és szabálysértés kategória. Azt kell tudni, hogy egy ilyenkor szabálysértéseknél, ilyen jellegű szabálysértéseknél jegyzőhöz fordulhatunk birtokvédelemért, hogyha ez ismétlődően minden héten fennáll ez a probléma, hogyha csak adhók jelleg, akkor ugye rendőrhöz tudunk fordulni, vagy rendőrséget tudjuk felhívni, akik majd egyszer ugye az esemény súlyához mérten megérkeznek, tehát valószínűleg nem rögtön fognak kijönni, de mielőtt még ugye vagy a jegyző, vagy a rendőrség képbe kerülne, én azt szoktam javasolni, hogy próbáljunk megbeszélni a felettünk, alattunk, a házban valahol élővel, hogy legyen kedves lejjebb halkítani a zenét, mert minket zavar, nem komfortos a pihenésünk, ez főleg, hogyha visszatérő és állandó jellegű, akkor tényleg alappal lehet erre hivatkozni. Ami a főszabály, hogy 10 órától reggel 6 óráig van az az idősáv, amikor ugye főszabályként erről beszélhetünk, és itt ugye általában 40 decibel a határ, illetve hát ehhez igazodik, mert ez megint olyan dolog, hogy kerülete, települése válogatja, hogy mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem engedhető meg. És itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy nem csak éjszakai csendháborításról tudunk beszélni, mert vannak már olyan települések, olyan kerületek, ahol ugye a vasárnapi pihenést is próbálják előtérbe helyezni, és például a vasárnapi fűnyírás vagy hangos tevékenységgel járó munkák is szabályozva vannak, hogy lehetőség szerint ne reggel 6 órakor kezdjünk el láncfűrésszel fát vágni, vagy 6:30-kor indítsuk be a fűnyírót, és kezdjük el letolni a füvet, hogy ez egyáltalán mennyire megengedhető, vagy mennyire nem megengedhető, ez megint csak a saját településünk rendeletei között találjuk meg, hogy a mi településünk mit szabályozott, és hogyan szabályozott.
Úgy örülök, amikor veled beszélgetek, mindig azért elmondod azt, hogy az együttélés szabályozott kezdődik, hogy kommunikálunk a szomszédokkal, és talán ez az elsődleges, és így foglalnám össze az egész beszélgetésünket, hogy természetesen a szabályok betartása mellett figyeljünk egymásra, és hogyha szilveszterkor egy picit, lehet, hogy hangosabb a zene, de hogyha jó a viszonyunk, akkor még azt is el fogja talán a szomszéd tűrni azon az egy éjszakán.
Így van, nagyon fontos, tehát én azt látom, hogy a jogi problémáknak a 60%-a megoldható lenne kommunikációban. Tehát nagyon fontos az, hogy ne az igazunkat ne rögtön fennhangon, és ne rögtön valami felettes szerznél keressük, hanem próbáljunk meg kommunikálni a másik féllel, amennyiben ő hajlandó a kommunikációra. Már csak a saját magunk lelkiismerete miatt is, mert ne az legyen, hogy akkor rögtön elmentem a rendőrségre, rögtön elmentem a jegyzőhöz, hanem ugye megpróbáltam a katolikus együttélés szabályai szerint szép szóval eljárni, megpróbáltam őt meggyőzni, jeleztem, hogy nekem ez probléma, és megkértem, hogy ha lehet, akkor ezen változtasson. Természetesen, hogyha ez nem jött össze, akkor mehetünk a felette szervekhez, mehetünk a jegyzőhöz, szólhatunk a rendőrségnek, de fontos, hogy alapvetően és alapesetben ugye emberek vagyunk, kommunikáljunk egymással.
Így van, én azt gondolom, nagyon jó zárszó. Én minden kedves Mária Rádió hallgatónak köszönöm az egész évi figyelmét, és áldott békés ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, és nektek is.
Én is köszönöm, és minden hallgatónak viszont.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.